Arról van szó, hogy Észak-Amerikában a Ford gyakorlatilag ki fogja írtani a hagyományos autóit a modellpalettából. Kettő darab olyan autó fog megmaradni, amit hagyományos értelemben személyautónak nevezhetünk. Az egyik a Mustang, ebben talán nincs meglepetés, hiszen a Mustang mint egy ikon, illetve a márka hírét vívő modell természetesen meg kell, hogy maradjon még akkor is, hogyha iparági szempontból a Mustang elképesztő sikere mellett is a darabszámok azért nem olyan rettenetesen nagyok. A saját szegmensében abszolút nagyok, meg egy teljes mértékben minden értelemben sikernek tekinthető a Mustang, csak hát autóipari cégként Mustang eladásokból megélni azért valószínűleg nem lehet. A másik pedig a Focusnak egy olyan verziója, ami jelöli a szép új világot, szintén ez is egy ilyen magasabbra épített, kvázi egy ilyen emeltebb fókusz, a Focus Active, ami megmarad állítólagosan a teljes észak-amerikai palettából. Az olyan hagyományos autók, mint például a Taurus, az kikerül a programból, ami azért érdekes, mert nem is olyan túlzottan régen, a 90-es években még, őt egymást követő évben ez volt a legmagasabb darabszámban eladott, Észak-Amerikában eladott szedán, tehát hagyományos szedán forma. Ha más nem, például olyan ikonikus autókra gondoljatok, mint mondjuk a Robot Zsarúból a rendőrautó, ami annak idején ugye egy teljesen futurisztikus dologként hatott, és még a mai szemmel nézve sem borzasztóan elavult. És egyébként a Fordnak rengeteg ilyen szerintem azért jövőben mutató autója volt ebben a kategóriában is, de nagyon szépen megoszlik a kommentárok teljes spektrum attól függően, hogy valaki befektetői technológiai vagy autóipari szempontból elemzi ezt a kérdést. És minden háromból próbálok adni egy pici ízelítőt, hogy a hallgatók is átérezzék mekkora diskurzus kezd kialakulni e körül a döntés körül. Ugyanis, hogyha rövid távon nézzük a kérdést, és rövid távon egyébként rögtön 2%-ot föl is mentek a Ford részvények, akkor ez egy alapvetően észszerű döntés, hiszen egy olyan kategóriából vonul vissza a Ford, ami alapvetően nem egy sikerkategória manapság. Tehát azt lehet látni, hogy a hagyományos értelemben vett szedánok meg kisautók piaci részesedése folyamatosan csökken az észak-amerikai autópiacon. Egyébként többek között azért is, mert az emberek egyre hosszabb időre, tehát most már 84 hónapos hitelekre, és 10% fölötti kamatokra hajlandóak bevállalni kint autóleasingeket, ami ugye egyre nagyobb, vagy látszólag egyre nagyobb és drágább autók eladását eredményezi, ami azért hosszú távon fájni fog. Tehát előbb-utóbb ez a buborék is ki fog pukkanni Észak-Amerikában is, az látszik, hogy ez nem fenntartható így ebben a formában. Uh-huh. A technológiai szempontból nézzük, akkor nyilván az autóipar nagy szétesése és újra összerakódása folyamatában ez egy teljesen logikus lépés, hiszen az autógyárak a hagyományos kínálat, a hagyományos motorok és a hagyományos jelleg irányából nagy huszárvágásokat kell, hogy tegyenek, hogy úgy tűnjenek, minthogyha az olyan cégekkel, mint aminek a nevét most nem fogom kimondani, de mindenki tudja, kire gondolok, tehát mintha az olyan cégekkel tudnának lépést tartani, amelyek picik és rugalmasak, és teljesen más szemszögből közelítik meg az autóipart. Tehát kialakulóban van az a nézet, hogy a nagy hagyományos autógyártók azok borzasztóan lassúak, ilyen nagy dinoszauruszok, és sose lesz belőlük már semmi, mert itt szépen semmi perc alatt körbefutja őket a pici riválisoknak a startvonalon lévő hada, de azért ez nem ennyire egyszerű szerintem, és hogyha viszont teljes mértékben autóipari elemző szempontjait vesszük figyelembe, akkor meg ez ugyan rövid távon tényleg egy jó ötlet, de hosszú távon eléggé megbosszulhatja magát, ugyanis hogyha visszatérünk abba az időszakba, amikor az olaj nem ennyire rettenetesen olcsó, mint most, akkor hirtelen ott fogja találni magát a Ford, hogy nincs lényegében, annak ellenére, hogy sok hibrid light pickupot, illetve SUV-t próbálnak majd piacra szorítani a következő 1-2-3 évben, annak ellenére nincsen klasszikus értelemben vett economy autójuk, tehát olcsón fenntartható, alacsony fogyasztású kis autójuk. És hogyha megnézzük, hogy az ázsiai autómárkák hogyan tették be a lábukat az észak-amerikai piacra, mindegyik ezekkel az autókkal. És ők továbbra sem hajlandóak ebből a kategóriából visszavonulni, még akkor sem, hogyha nyilván ez kisebb profitot hoz ez a kategória, viszont nagyon gyorsan tudod magadhoz kötni a belépő új autóvásárlókat. Tehát, hogyha nincsen a kínálatodban olyan autó, amit mondjuk egy éppen amerikai egyetemre kerülő, vagy éppen jogosítványát megszerző diáknak meg tudsz vásárolni újonnan, mint szülő, nem túlzottan sok pénzért, akkor nem biztos, hogy az, aki először a tapasztalatát egy Kiával vagy egy Toyotával szerzi meg, azután be fog menni a forcalomba is. Értelemszerűen ez nem kizárt, de nagyon-nagyon sok, vagy nagyon-nagyon könnyű, vagy sokkal egyszerűbb valamifajta márkakötődést kialakítani akkor, hogyha egy márka képes az elejétől a végig minden létező élethelyzetet és igényt kiszolgálni, ami nyilván, mondom, gazdasági nem, szempontból nem feltétlenül egyértelműen éri meg egy autógyártónak, de hogyha felad bizonyos szegmenseket, akkor oda újra belépni, az egy sokkal nagyobb költség és sokkal nehezebb ügy, mint adott esetben néhány évig kibekelni nulla vagy mínuszos üzletekkel ezt a sztorit. Tehát van pro és kontra érve, és nem foglalnék állást egyértelműen egyik vagy másik mellett, hogyha a részvényeseimet kell kielégítenem, akkor értelemszerűen arra kell figyelnem, hogy azokra a területekre helyezek hangsúlyt, amik termelik nagy üzemben a lóvét a cégnek. Ha viszont mondjuk 5 év vagy 10 év távlatában gondolkozom egy cégvezetőként, akkor meg egyáltalán nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet, hogy egész egyszerűen hagyjuk parlagon heverni azokat a területeket, amelyek majd valamikor még jöhetnek valami jól, csak akkor már késő lesz, hogyha onnan visszavonulót fújtunk.